Az elkövetkezendő pár percben egy olyan színművésszel beszélgetünk, akit legelőször egy Rotary Klub összejövetelen ismerte meg, már akkor is egy nagyon sokoldalú személyiségnek látszott, jó sok ideig nem találkoztunk. Idén februárban egy GroupMeHeads előadáson szerencsém volt közelebbről megismerni, és kiderült, hogy egy nagyon érdekes személyiség. Nagy szeretettel köszöntöm Nagy István. Szia, örülök, hogy itt vagy, és köszönöm, hogy elfogadtad bekívásunkat.
Szia, Dalma, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Mit tartasz magadról a legfontosabb tudnivalónak?
Egyáltalán nem tartom magam annyira fontos embernek, hogy fel kéne címkézzem magam. Dolgozom, élek, igyekszem a jót és a szépet művelni és megtalálni, keresem a helyemet a világban, és szüntelenül keresem Istent.
Honnan indult a színház iránti szereteted?
Nem mondhatom azt, hogy egy gyerekkortól kezdődő elkötelezettség volt, szinte véletlenül sodródtam erre a pályára már érettségi előtt, nem tudván, hogy mi másba kezdjek bele, vagy nem értettem, vagy nem szerettem mást csinálni, úgyhogy végül itt kötöttem ki, többszöri felvételizés után jutottam csak be, és gyakorlatilag csak akkor fertőződtem meg a színházi jogsával egy életre.
Mi volt színészi pályafutásod legmeghatározóbb élménye?
Hát ez egy kicsit hosszabb mese lenne, de megpróbálom amennyire csak lehet összefogni. Lohinszky Loránd érdemes művész volt az évfolyam vezető tanárom, aki azzal kezdte az első órát, hogy vegyék tudomásul, hogy én nem vagyok egy kellemes ember. Nos, ezt igyekezett be is bizonyítani. Tulajdonképpen pedagógiai módszere volt, hogy a civil ellenállást, a ránk rakodott mindenféle réteget és mázt vagy modorosságot azt összetörte rajtunk, és aztán abból a porból és szilánkokból építette fel a színész. Most ezt elég kellemetlen módszerekkel vitte végbe, sokat hunyolódott, belekötött az emberbe, bármilyen színpadi megmozdulása volt. Különösen engem kipécézett, és az első két évben hát eléggé pokollá tett az életemet, úgyhogy sokszor azon gondolkodtam egész komolyan, hogy abba hagyom az egyetemet, és hazamegyek. Akkor még nem volt szokás az, hogy befagyasztunk, vagy nem is lehetett ilyet, hogy befagyasztunk egy évet, és aztán folytatjuk. Aki kívül rekedt, az kint is maradt. Ugyanakkor működött a városban egy diák színjátszó csoport, mi csak úgy hívtuk magunk között, hogy a majom csoport, főleg orvos is egyetemisták jártak oda. Kovács Levente volt az irányító, aki nekem szintén tanárom volt. Még első éven az évfolyamunkat egy produkcióba meghívta, és én ott ragadtam, nagyon tetszett az a társaság, ilyen amatőr színjátszó csoport volt, és készülöttünk bemutatóra egy Brecht darabra. És pont azon a délutánon Lohinszky mesterrel volt óránk, amikor este lett volna bemutató az Apolló teremben. Soha nem tartott ott tovább Lohinszky, mindig az órákat pontosan kezdte és időben befejezte, de akkor valamiért tovább dolgozott. És én néztem az órát, hogy el fogom késni a bemutatót, hát alig mertem végül is felszólalni, jelentkezni, hogy elnézést kérek, de el szeretnék kérdezni. Hova? Tehát szigorúan rám nézett, hogy maga az én órámról hova akar elkérdezni, mondom neki, hogy az amatőr színjátszó csoportban van, ezt bemutatom. Na, oda való maga, az amatőrök között, menjen, persze, maradjon is ott. Na, ilyen hangulatban mentem el a bemutatóra, azt tudni kell, hogy az ő lánya orvos is lévén, ő is játszott abban a csoportban. Nekem pedig a szerepen többek között egy ilyen kommentátor, ilyen ceremóniamester volt az arabban. Végig a jelenetek közben a közönséggel kellett tartanom a kapcsolatot. Amikor jött be a közönség, látom, hogy érkezik Lohinszky farkas ibolyával, feleségével, karonfogva jönnek be a teremben. Na mondom, már csak ennyi hiányzott nekem. És volt egy adott pont, amikor a színpadon egy olyan jelenet ment, amiben éppen a lánya Júli játszott, és egy ilyen feljelentősdi volt a harmadik birodalomban játszódott a cselekmény a náci Németországban, amikor is egy gyerek feljelenti a szüleit SS-nek, hogy valamit nem szabályszerűen végeztek el. Én ekközben a közönség között járkáltam, és a jegyzett tüzettel feljegyeztem a gyanús embereket. Ez úgy zajlott, hogy mentem a sorok között, aki felén fordította a fejét adnak, én ugye a tekintetét elkaptam, farkas szemet néztem, persze előbb-utóbb mindenki zavarba, hogy besütötte a szemét, vagy másfele nézett, akkor én felírtam elégedetten a tüzetként, és mentem tovább. Lohinszky sor szélén ült a második sorba bal oldalt. Mikor mentem hátulról a sorok között, pont mellette kellett elmennem. Természetesen oda nézett, farkas szemet néztünk, akkor nekem a lábam oda gyökerezett a földbe, és tudtam, hogy most ezen múlik az életem, hogyha én sütöm le a szemem, vagy én fordítom el a fejemet, akkor vesztettem. Így hát elkezdtünk farkas szemet nézni. Ő se hagyta abba, én se. Egy idő után már teljesen kifordult a székből felé, ostentatívan, úgyhogy egy idő után az egész közönség minket nézett, nem a jelenetet, ami a színpadon zajlott. A legmeglepőbb az volt a számomra, amikor már nagyon hosszan bámultuk egymásnak, sistergett a levegőt, csak elkezdett grimaszkodni, kinyújtotta a nyelvét, forgatta a szemét, mit tudom, hogy miket csinál, de annyira meglepődtem, hogy nem tudtam elnevetni magam rajta, és ez volt a szerencsém, hanem én fölényesen bejegyeztem a füzetkémbe, és odébb álltam. Következő órán, amikor azt hiszem másnap vagy harmadnap volt órán velem, bejött az osztályba, feltette a kérdést, azt mondja, ki volt ott maguk közül a majom csoport bemutatóján, nem volt senki, azt mondja, szégyelhetik magukat, azt mondja, hogy el sem mentek, nem voltak kíváncsiak egy kollégájuk teljesítményére. Azt mondja, nagyon érdekes dolgokat láttam tőle, bizonnyal eddig rossz pedagógiai módszert alkalmaztam, ezen túl változtatni fogok rajta. És onnan kezdve tényleg elkezdett biztatni, dicsérni, onnan szárnyakat kaptam, úgyhogy gyakorlatilag azt hiszem ennek a kis véletlennek köszönhetem, hogy végül is színész lettem, és nem hagytam fel ezzel a dologgal.
Az e fajta tanári szigorúság és az amatőr színjátszó csoportok miben erősítettek meg színészi pályafutásodban?
Addig eléggé könnyen ment nekem minden az életben. Elég jó ez diák voltam, mondjuk a reáltantárgyakhoz nem nagyon értettem, de könnyen vettem az akadályokat. Az első igazi nehézség, vagy az első olyan dolog, ami megizzasztott, amiért nagyon meg kellett harcolnom, az pont a Színművészeti Egyetemen volt, az, hogy tudjam tartani a lépést a többiekkel, hogy meg tudjak felelni az elvárásoknak. Tehát az, hogy küzdeni valamiért, és nem felhagyni az első nehézségnél, ezt ott tanultam meg. Az amatőrizmus, vagy az amatőr színjátszásnak az volt a haszna, hogy egy nagyon jó csapat alakult ki, és én mindig szerettem csapatban lenni. Sajnos egyke gyerek vagyok, nem voltak testvéreim, de mindig vágytam rá, hogy legyenek, és egy ilyen jó közösségben mindig megtaláltam a helyemet, nagyon szerettem bele olvadni a csapatba, nem akartam kitűnni belőle, tehát szerettem mindig csapatjátékos lenni, és a színház az bizony csapatjáték.
Milyen darabokban játszottál eddig, és melyek tartoznak a kedvenceid közé?
Hát nagyon sokféle darabban játszottam, vígjátéktól, operettig, drámáig, mindenben. Olyan, hogy kedvenc műfajom, vagy kedvenc darabom nincsen, nagyon sok olyan darabban játszottam, amiben nagyon szerettem a szerepemet. Úgy mondanám, hogy a jó darabokat szeretem, és itt arra utalok, hogy egy igazán jó szerzőnek jól megírt darabjában játszani élvezet, hiszen a színész ráhagyatkozhat a szerző gondolatvirágára, a gondolatvezetésére és azokra az érzelmekre, amelyeket ő előír. Egy nem jól megírt darabból soha nem lesz sikeres előadás.
Tervedben van-e tanítani a színészetet? Vagy valaha tanítottad?
Igen, tanítottam 2 ízben is, azt hiszem 2 vagy 3 évig tanítottam a Művészeti Egyetemen a 90-es években. Most már nem emlékszem pontosan, hogy mely periódusokban. Művészi beszédtől, drámai gyakorlatig, zenésmesterség, több mindennel foglalkoztam. Aztán olyan elvtelen belső versengések voltak a tanári karban, hogy egy kisebb kiroppant botrány után úgy döntöttem, hogy nem folytatom, és azóta sem.
Színészi pályafutásodban mire vagy a legbüszkébb?
Hát most ez is egy anekdota, ezt is megpróbálom röviden mesélni, bár egy kicsit hosszabb a sztori. Temesvári színész voltam, nagyon kedveltem az akkori igazgatómat, Csinka Károlyt, aki egy zseniális és imádni való szélhámos volt, sok mindent megengedett magának, meg másoknak, de soha nem lehetett rá haragudni. Brassóban voltunk egy turné keretén belül, Sepsiszentgyörgyről utaztunk oda az előadásra, és hát előző este ő a Sepsiszentgyörgyi barátaival eléggé felütött a garatra, annyira, hogy a induláskor még rózsás kedvében volt. Megérkeztünk Brassóban, Brassóba, és ő volt a konferencié, végig ő vezette a műsort, ugyanakkor szerepelt is benne egy dallal jelenetben. Nekem pedig rengeteg más dolgom volt, tehát táncoltam, énekeltem, egy ilyen revű műsor volt. És hát bement a színpadra, elkezdte a műsor, de akadozott a nyelve, tehát látszott rajta, hogy valami nem stimmel, pontosabban, hogy ittas. És hát a közönség elkezdett zúgolódni, minél inkább próbálta megnyerni a tetszésüket, annál kevésbé sikerült, már ilyen morajlás futott a terembe, és körülbelül a harmadik alkalommal, amikor bement konferálni, kijött a mappát a kezembe, nyomta, én ott vártam a sorhat, hogy menjek be a színpadra a következő számba, műsorszámba, kezembe nyomta a mappát, és azt mondta, hogy csinálta tovább. Tehát röptében át kellett vennem az egész műsornak a konferálását, ami jó, mondjuk hallottam, meg láttam az előtt számtalanszor, de az egy dolog, hogy valamit kívülről látsz, és más dolog, hogy te kell csináljad. Hát le volt írva a mappában neki nagyjából, hogy miket mond, vagy miket konferál. Azt hittem, akkor beleőszülök, hogy végig kellett a műsort csinálnom, úgyhogy játsztam is benne, átöltözni, énekelni, táncolni, megint befutni, konferálni, kifutni, megint felöltözni valami másba. Szóval nagyon nehéz volt. Ezen kívül pedig a közönség látta, hogy az előző műsorvezető kitántorog a színpadról, és bejön egy másik. Úgyhogy én se tudtam a tetszésüket megnyerni, és erre feljött egy mentő ötletem. Erre vagyok az egy a legbüszkébb, mert azt kérdezted, hogy mire vagyok büszke a pályafutásom alatt, hogy bementem a harmadik alkalommal, körülbelül láttam, hogy a közönség fagyosan ül, és mondtam, hogy hölgyeim és uraim, hát valószínűleg, hogy önök is, önök között is van szülő és nagyszülő. Kezdték figyelni, hogy mi van, mert leengedtem a mappát, látták, hogy szabadon beszélek. Mondom, a helyzet az, hogy a igazgató úr, Csinka Károly, persze híres színész volt, ismerték. Na, az este tudta meg, hogy megszületett a kisunokája itt a turnén, nem lehet ott a családjával, és hát ezért előfordult, hogy megünnepeltük az önök a születését. Egy kicsikét hosszúra sikerült, de hát az vesz az első követ rá, és mindannyiunkra, aki egy ilyen alkalmat nem tudna kivételként tekinteni. Na, erre elkezdtek tapsolni, minden feloldódott, úgyhogy fergeteges siker lett az előadás végére. A vége volt az előadásnak, akkor odajött, megölelt, és annyit mondott, hogy köszönöm. Na, erre a improvizatív sikeremre vagyok talán az egyik legbüszkébb.
A Gruppenhez Kabaré Társulat egyik alapítójaként mesélj egy kicsit a társulatról. Hogyan született meg?
Az a baj, ezelőtt azt hiszem 5 évvel adtunk ki egy könyvet a Gruppenhez Kabaré Társulat első 25 esztendejéről, és már ott is probléma volt, hogy hogy is kezdődött, mert persze, amikor valami elkezdődik, az ember nincs ott résen, hogy leírkálja, hogy hogy is volt, mert nem gondol arra, hogy ez 25 vagy 30 év múlva érdekes lesz. Tehát egy kicsikét a múlt homályába vesz, hogy hogy is indult a dolog. Sokan írnak a könyvben is visszaemlékezés, mindenki kicsit másképp emlékszik. Hát volt egy csapat a 90 márciusi események után. Az RMDS részéről, ha jól tudom, Borvé László és Szepesi Laci részéről jött egy ilyen felkérés, hogy az embereket valamivel fel kéne vidítani, hogy ezt a világvége hangulatot valamivel megszüntetni, és akkor összedobtunk egy pár színész egy ilyen kabaré műsort, azt hiszem Kovács Levente rendezte és segített. Mindenki hozta otthonról az anyagait, és Gáspári Katillával akkor mi már kezdtünk valamiket írogatni, meg szerepeltünk tévében, rádióban, és felléptünk egy ilyen közös műsorban, és azok a színészek közül, sokan, akik akkor abban a műsorban felléptek, aznak nagy sikere volt, 20-21-szer játszottuk a Kultúrpalotában, a következő évben egy új műsorral kezdtünk, és azokból a színészekből egy ilyen kisebb mag megmaradt, és belőlük lett a Gruppenhez. Hát akik most is benne vannak, tulajdonképpen Kárp György, akkor benne volt még annak idején C.S. Ferenc, Hunyadi László, aki sajnos már nem él, később csatlakozott hozzánk Ilyen László, Iluska Anna Mária, most így nem tudnám felsorolni az egész csapatot, de így alakult ki, tehát valahogy így emlékszem, de persze tévedhetek, mert nagyon régóta, 30 éve.
A mostani új tagokat mi alapján választottátok?
Hát nem tudom, általában szükség volt valamilyen alkatra, vagy szükség volt valaki eltávozott, és kellett valaki más, és aki úgy kézenfekvő volt, meg tudtuk róla, hogy van humorérzéke, meg szereti ezt a műfajt, a vígjátékot, úgy kerültek bele a újabb színészek. Hát több generációváltás volt, nem sorolnám fel, mert nagyon sokan megfordultak a csapatnak.
A Rotary Klub támogatói között vagy. Mi is a Rotary Klub? Hogyan kerültél bele?
Nem a támogatója vagyok, hanem a Rotary Klub tag vagyok. Méghozzá a Marosvásárhelyi Rotary Klub TK alapító tagja. Ez 2004-ben alakult. Engem Kikeli professzor úr, Kikeli Pál kardiológus professzor úr, ő volt az első elnökünk, ő hívott fel, hogy volna-e kedvem részt venni. Megmondom őszintén, akkor azt sem tudtam, hogy mivel leszik a Rotary. Elmentem egy találkozóra, megismerkedtem magával a mozgalommal, megtetszettek azok az emberek, akik ott voltak, és azóta is töretlen barátság fűz hozzájuk. Tavaly voltam én soros elnök. A Rotary mozgalomról azt kell tudni, hogy 1905-ben Chicagóban alakult, egy Paul Harris nevű vállalkozó alapította, akinek az volt az elve, hogyha Isten neki és a hasonló barátainak adott gazdagságot és lehetőségeket, akkor annyival tartoznak a közösségüknek, hogy ebből valamit visszafordítsanak, és akkor olyan közösségi projektekre, ma így neveznék, projektekre áldoztak pénzt, energiát és odafigyelést, amik az illető városnak vagy a közösségnek a javát szolgálta. Ez így nőtte ki magát, egyik klub hozta a másikat, és most már egy világszervezet, amelyiknek az egyik olyan civil szerveződés, aminek képviselete van a ENSZ-ben. Hát így kerültem bele, és nagyjából ez a Rotary Klub. Jótékonykodunk.
Ha tehetnéd, mit változtatnál a világgal és a társadalommal kapcsolatban?
Ó, de ez egy nagyon nagy kérdés, de erre nem tudok válaszolni. Nálam sokkal nagyobb és elhivatottabb emberek próbáltak változtatni a világon, és eléggé kevéssé sikerült nekik. Nem tudom. Már nem tudom, hogy mit, vagy hogy lehet-e egyáltalán változtatni a világon. Szerintem úgy kéne élni, vagy úgy kéne a világnak működnie, hogy például Jézus elképzelte, vagy tanította, de sajnos, hogy íme 2020 éve nem sikerül az ő projektjét megvalósítani, sőt, egyre inkább eltávolodunk tőle, azt látom.
Vannak-e mozgássérült ismerőseid? Ha igen, milyen élményeid vannak velük kapcsolatban, és mit gondolsz a sérültek világáról?
Én elsősorban nagyon tudom tisztelni azokat a sérült személyeket, akik a sérülésük dacára megpróbálnak, és sokszor sikeresen tudnak teljes életet élni. Nem merülnek bele a panaszkodásba, vagy az önsajnálatba, hanem sokszor nekünk hétkézláb embereknek példát adnak abból, hogy hogyan lehet bizakodva kihasználni azokat a lehetőségeket, amelyek korlátok között mégis adódnak. Ezen személyek közé tartozol te magad is, el kell mondanom. A rajtad kívül vannak még ismerőseim. Jancsó István volt, vagy talán most is a Mozgássérültek Egyesületének az elnöke. Vele találkoztam még elég régen. Megkeresett, hogy a Rádió Gaga születésnapi koncertjeire eljönnének a Mozgássérültek az Egyesülettől, és azóta minden alkalommal hátul biztosítottunk nekik bejárást a kerekesszékekkel, úgyhogy egy egész jó kis szurkoló csapat alakult ki belőlük. Ugyanígy a Rádió Gaga égisze alatt működő Gruppenhetsz kabaré előadásokra is mindig nyitva áll a kapunk a mozgássérültek előtt, ezt te magad is tapasztalhattad. És a Rotary TK Klub egyik akciójában is volt szerencsém megismerni egy urat, most sajnos egy után nem jut eszembe a neve. Egy németországi klubbal közösen sikerült venni neki egy olyan speciális járművet, egy autót, ami egy emelő szerkezettel be, és ki tudta emelni a tolószéket az autóból, ilyen automatikus módon. körülbelül ennyi találkozásom vagy ismerettségem volt sérült személyekkel, de mondom, nagyon tudom tisztelni azokat, akik példát adnak az épkézláb embereknek, hogy panaszkodás helyett hogyan lehet jól, szépen emberként élni.
Mik a terveid a jövőre nézve? Mi foglalkoztat a színészeten kívül?
Most már 61 éves vagyok, úgyhogy olyan nagyon-nagyon nem tervezek. Amúgy is mindig a gondviselés volt az, ami a jó dolgokat hozta az életembe. Sokszor elterveztem valamit, és örvendek, hogy nem úgy sikerült, ahogy én terveztem, hanem úgy, ahogy a gondviselés akarta. Jelenlegi terveim nem túl nagyok, mégis azt szeretném, hogy megérjem és élvezzem majd a nyugdíjat, ugyanakkor, hogy megéljem azt az élményt, hogy nagy tata legyek, és szeretnék jó nagy tata lenni, körülbelül ennyi.
Örülök, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a meghívásodat, sok sikert továbbra.